Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Domanics András. Itt a Világtükör, az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. A külügyminisztérium elutasítja az Európai Parlament illetékes szakbizottsága által elfogadott úgynevezett Tavares jelentés tervezetet, amely a magyarországi alapjogi helyzettel foglalkozik. Az uniós ügyekért felelős államtitkár az Inforádiónak azt mondta, hogy a jelentés július elejei végszavazása után sem szűnnek meg a Magyarországgal szembeni támadások. Németh Zoltán interjúja.
Továbbra sem tudunk azonosulni egyáltalán ezzel a jelentéssel. Amilyen problémáink voltak vele, amikor megszületett május elején, ugyanazok a problémáink fennmaradtak. A szöveg változott, de a szöveg üzenete az nem változott. Továbbra is úgy látom, hogy ez a bizottsági jelentés ez messze túl terjeszkedik az Európai Parlamenti Bizottságnak a hatáskörén.
Miben terjeszkedik
túl? Intézményeket kreálna, amelyeknek nincs szerződéses jogi alapja. Furcsa stílusban szólít fel egy tagállamot bizonyos lépések megtételére, vagy meg nem tételére. Benne maradt a hetes cikk, nem így szerepel, de megfogalmazásában ott van a szövegben, tehát igenis nem lehet azt mondani, hogy ez alapján a jelentés alapján egy későbbi stádiumban akár ne szankcionálhatnák Magyarországot. Talán valamikor a jövő hétre lesz egy új egységes szöveg, amihez egyébként majd a frakciók még egy újabb körben módosítókat készíthetnek, és így jutunk majd el a július 3-ai plenáris vitára, és a szavazás a végleges szövegről pedig július 4-én lesz.
A jelentés tervezet az elismeri a kormány parlamenti kétharmados többségét, ettől függetlenül például az alkotmányozásnál és egyéb parlamenti törvények elfogadásánál, mint fogalmaznak, a kiterjedt alkalmazása a kétharmados jogszabályalkotásnak sok esetben aláássák a demokrácia elveit és a jogállamiságot.
Igen, ez a Libe bizottság baloldali többségének a véleménye, de hát azt mi Magyarországon mindannyian tudjuk, hogy az alkotmányozás szabályait a jelenlegi kormány nem változtatta meg. Alkotmányt módosítani az korábban is ugyanolyan szabályokkal lehetett egy kétharmatos parlamenti többséggel, mint most.
Ez tény is való, de azért emlékeztetem államtitkár asszony, hogy 94 és 98 között Horn Gyula vezette szocialista szabaddemokrata kormány egy kicsivel kitágította a kétharmadot, amikor nekik ez megvolt.
Jó, hát azért mondom, hogy én is, tehát elkezdhetjük összehasonlítgatni valóban a korábbi kormányzati ciklusoknak a történéseit. Ugyanaz a problémám ezzel, hogy akkor miért nem volt valami problémás, és most miért problémás, de ez egy másik összefüggésben is igaz. A jelentés továbbra is kritizál olyan jogintézményeket Magyarországon, amelyek létező gyakorlatok az Európai Unió többi országában.
Meddig számít ezekre a politikai vitákra? Akkor ezek szerint a jövő évi európai parlamenti választásokig, ne adj Isten, a magyar.
Én azt gyanítom, hogyha még a végére is jutunk ennek az európai parlamenti jelentésnek, mondjuk július 4-én egy végszavazással, a támadások nem fognak megszűnni.
Győri Enikőt, a külügyminisztérium Európai Uniós ügyekért felelős államtitkárát hallották. Franciaországban elkészült az a jelentés, amely a nyugdíjkassa finanszírozásához szükséges lehetséges reformlépéseket tartalmazza. A dokumentumban megfogalmazott javaslatok némelyikét a szakszervezetek hadüzenetként értékelik, a munkaadók viszont a baloldal bátorság hiányát kifogásolják. Esrádú János tudósít Franciaországból.
Megoldhatatlannak tűnő csapdában vergődik a szocialista többség a nyugdíjreform ügyében. Azzal ugyanis, hogy a nyugdíjkorhatárnak a Sarkozy érában végrehajtott fölemelését ideológiai okokból a végsőkig ellenezték, gyakorlatilag saját kezüket kötözték meg. Azzal mindenki egyetért Franciaországban, hogy egy újabb nyugdíjreform elkerülhetetlen, anélkül ugyanis 2020-tól a nyugdíjkassa gyakorlatilag finanszírozhatatlanná válik. A baloldali kormány ezért lázasan keresi a legkisebb politikai és presztízsveszteség járó alternatívákat. A lehetőségek körét egy néhány napja elkészült jelentésben fogalmazta meg egy a kormány által kifejezetten e célra felkért bizottság. Az egyik csapás irányt természetesen a nyugdíjra jogosító biztosítási idő meghosszabbítása képezi, ami konkrétan azt jelenti, hogy a francia munkavállalóknak a jövőben a jelenlegi 41,5 év helyett többet kellene dolgozniuk ahhoz, hogy teljes összegű nyugdíjban részesüljenek. A jelentés fokozatos emelést javasol, de az 1966-ban születetteknek például már 44 évig kellene járulékot fizetniük. A jobboldali ellenzék a javaslatnak ezt a részét nemes egyszerűséggel képmutatásnak nevezi. Szerintük ugyanis ez egyet jelent a nyugdíjkorhatár fölemelésével, amit a kormány semmiképpen sem akar kimondani. A jelentés egy másik része közvetett nyugdíjcsökkentést vázol fel, igaz, a jelenleg hangoztatott tervek szerint ez csak a magasabb nyugdíjban részesülőket sújtaná. Esetükben a kormány megszüntetné azt a 10%-os adókedvezményt, amelyre szakmai kiadások címen jogosultak, emellett a jelenlegi 6,6%-ról az aktívakéval megegyező 7,5%-ra emelné az úgynevezett általános társadalmi hozzájárulási adót, amely a TB kassa finanszírozásának egy részére szolgál. De a juttatások értéke egy másik módon is csökkenhet. A jelentés készítői azt javasolják ugyanis, hogy 2014 és 2016 között a kormány ne emelje a nyugdíjakat az inflációnak megfelelő mértékben, ahogyan azt a törvény jelenleg előírja. Egy másik javaslat a közalkalmazotti nyugdíjak kiszámítási módszerén változtatna, amely ezentúl az utolsó 3 vagy 10 év keresetét venné alapul, ami nyilván alacsonyabb nyugdíjakat eredményezne. A jelenlegi eljárásban ugyanis a nyugdíj előtti 6 hónap keresete számít. Ezt a pontot az elemzők robbanásveszélyesnek tartják, és a szélsőbalhoz közel álló CZT szakszervezet jelezte is, hogy egy ilyen téma felvetését hadüzenetnek tekintenék. Hasonló fogadtatásra számíthat a kormány abban az esetben is, ha a bizottság javaslatának megfelelően az úgynevezett különleges nyugdíjrendszerekhez akarna hozzányúlni. Ez utóbbiak a vasutasoknak és más állami óriás vállalatok dolgozóinak biztosítanak a többiekhez képest rendkívül előnyös nyugdíjba vonulási lehetőséget. A munkaadókat viszont az háborította fel, hogy a jelentés a munkáltatói terhek további 0,3%-os emelését is elképzelhetőnek tartja. Ez ügyben a gyáriparosok szövetségének leköszönés előtt álló elnökasszonya arra figyelmeztetett, hogy a túlságosan magas adószint miatt a francia cégek már így is az elvérzés szélén állnak, és egy ilyen lépés csak tovább csökkenteni versenyképességüket a nemzetközi környezetben. Egyelőre nem tudni, hogy a kormány mely elemeket választja majd ki a jelentésből, az elemzők szerint azonban egy dolog biztos, az újkori Franciaország történetében most először történik meg, hogy a baloldal nyugdíjreformot hajt végre, ráadásul muszáj megtennie. Esrádú János, Inforádió, Franciaország.
Az Egyesült Államokban először fordul elő, hogy a nem fehér népcsoportok száma az 5 év alatti korcsoportban nagyjából megegyezik a fehérekével. A népszámlálási adatok jelzik, hogy a bevándorlás és különösen a spanyol ajkú lakosság körében mért magas születési arány miatt a faji és etnikai kisebbségek száma gyorsabban növekszik, mint a fehéreké. Az ELTE angol-amerikai intézetének igazgatója szerint ezek a változások nem meglepőek. Gál Édikó kérdezte Frank Tibort.
Az Egyesült Államok különböző térségeiben már ezelőtt 20 évvel várható volt, hogy 2020-ra be fog következni, például Dél-Kaliforniában ez az átbillenés, ez a társadalmi csoportnak az átrendeződése. Hozzá kell rögtön tennem, hogy az Egyesült Államok a bevándorlók országa, mint az közismert, és folyamatosan alakul át a bevándorló népességnek a szerves összetétele. Mára mintegy 8 millió úgynevezett latinó él az országban. Ez azt jelenti, hogy valamilyen latin-amerikai országból érkezett. Másik nevük, az ismertebb nevük a hispánok, ezek viszont csak a spanyol eredetű latin-amerikai területekről érkezőket jelölik. De most a hispánok olyan tömegben jönnek, részben Latin-Amerikából, részben Mexikóból, hogy a munkanélküliek között van mintegy 12 millió regisztrálatlan latin-amerikai munkanélküli is, akik várják azt, hogy hát törvényes úton bekerülhessenek az amerikai népességbe. Én semmi drámait nem látok, mert ez az Egyesült Államok társadalmi utánpótlásának egy változása, de nem egy drámai változás olyan értelemben, hogy minden egyes évszázad hozta a maga nagy fordulatát.
Az a tény tehát, hogy az amerikai fehérek kisebbségbe szorulnak a legfiatalabb generációban, és hát azok az előrejelzések, amelyek szerint 5 éven belül már a 18 év alattiak körében is a jelenlegi kisebbségek dominálnak, majd nem sokkal később pedig az amerikai fehér össznépesség abszolút számokban is csökkenni kezd. Milyen társadalmi változásokat eredményez?
Ez részben attól is függ, hogy ennek a túlsúlyba kerülő nem fehér népességnek milyen lesz a belső összetétele. Ha például az orientálisnak nevezett csoport, tehát ez a kínai, japán, kambodzsa, vietnám, tájföld, Szingapúr és így tovább hátterű csoport egy relatív túlsúlyba kerülne, akkor ez nagyon jót tenne az Egyesült Államoknak, mert ezek szorgalmas, dolgos, igyekvő, érvényesülni akaró emberek, akik az országot feltehetően fejleszteni fogják. Ha ezekben a többség a latinóké lesz, és ez sajnos várható, akkor ez minden rasszizmus nélkül meg kell mondanunk, hogy a latinók között a munka erkölcs az nem feltétlenül az, amit valaha protestáns munkaetikának nevezett Max Weber. Hozzá szeretném tenni, hogy ugyanezt mondták minden katolikus csoportról, tehát a lengyelről, az olaszról, horvátról 100-120 évvel ezelőtt is. Tehát van egyfajta katolikus előítéletesség, és van egy félelem szítás is, azt hiszem, a hír mögött, tehát az, hogy ebből baj lesz.
Frank Tibort az ELTE angol-amerikai intézetének igazgatóját hallották. Most híreink következnek, utána folytatódik a világtükör, az Inforádió külpolitikai magazinja. Maradjanak velünk!